Az Indexnek nyilatkozott Nagy István agrárminiszter, aki egyebek mellett az interjúban azt mondta, hogy kifejezetten szociális típusú intézkedés az élelmiszerár sapka, ezért abban a pillanatban, hogy a fogyasztói árak emelkedése elkezd visszatérni a normális medrébe, ki lehet vezetni ezt az intézkedést, minthogyha már a kormány is gondolkozna azon, hogy az ársapkákat vagy árstoppokat, megfogalmazás kérdése, kivezetnék. Jelenleg április 30-áig vannak érvényben, de vajon megérette a kivezetése ez az intézkedés? Kérdezem Parag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát mi is azt mondtuk folyamatosan, és most is az az állításunk, hogy amikor az infláció eléri a csúcspontját, akkor jön az a pillanat, vagy érkezik el az a pillanat, amikor optimális módon ki lehetne vezetni az ársapkákat. Ugyan valamennyit lökni fognak az infláción, de ez egy kezelhető és nem egy szürreális mérték lesz. Ez szerintünk még az 1%-ot sem fogja elérni. Következésképpen ez a legkevésbé fájnalmas pillanata annak, hogy elköszönjünk ettől az intézkedéstől, azzal együtt, hogy nyilván helyes volt, és azt gondoljuk, hogy tényleg segített társadalmi csoportoknak, bizonyos lakosságkörnek abban, hogy a válságnak az első nagy ütéseit azt elviselje.
Abban az értelemben azért kapott ez az intézkedés kritikákat, hogy lehet, hogy bizonyos termékek vásárlásánál segített, de sokszor előfordult hiány is a boltokban ezekből a termékekből, és hogy volt olyan észrevétel az intézkedéssel kapcsolatban, hogy más termékeknél viszont ezt a boltok beszedték.
Kevés szó esik arról, hogy az ársapka esetében, hangsúlyozom, ezt nagyon sok helyen alkalmazták már a világban, válsághelyzetben. Az ársapka esetében vannak helyettesíthető és nem helyettesíthető termékek. A nem helyettesíthető termék klasszikusan az üzemanyag. A benzin vagy a dízel, ahol ha elfogy, akkor nem arról van szó, hogy drágább, hanem az, hogy nincs. Egy csirkecomb esetében, vagy csirkemell esetében ott marad a csirkecomb, vagy ott van lehetőségként a csirkecomb, ami ugyan drágább, de mégiscsak helyettesíthető, tehát attól nem áll meg az ország. Igaza van abban, hogy valóban a kereskedők arra kényszerültek, vagy abban az irányba mozdultak, hogy szétterítették az áraikon belül az ársapkából fakadó veszteségeiket, vagy elmaradt hasznukat, és ezen keresztül próbálták megkeresni azt a pénzt, amit egyébként korábban ezeken a termékeken megkerestek. Ennek van egy hátulütője is, mert hogyha megnézzük, és szerintem az embereknek a személyes tapasztalata is ezt mutatja, mostanára az áremelkedések területén szinte vadnyugati állapotok alakultak ki. Tehát az a szabad verseny, ami arról szólt, hogy valaki vesz egy liter tejet, ami kerül X-be, és tudja, hogy egy éven át nagyjából ugyanannyiba kerül ugyanabban az áruházláncban, most ezzel már nem tud élni, mert azt tapasztalja, hogy napról napra változnak ezek az árak, így az összehasonlításnak a lehetősége is így lényegesen beszűkült.
Beszéltünk tegnap egy olyan lappal, egyébként online újsággal, amely évről évre, sőt gyakorlatilag azt hiszem negyedévre úgynevezett élelmiszerár felmérést hajt végre, meg különböző termékeket néznek meg, és egy kvázi vásárlói kosarat állítanak össze, és ez alapján úgy tűnik, hogy az élelmiszer, tehát a hangsúlyozottan az élelmiszerek drágulása, inflációja az 40% körül van. Mérséklődhet ez ön szerint az árstoppok kivezetésével egy idő után, amikor ez az intézkedés úgymond kiárazódik?
Ez a 40% megegyezik a mi előrejelzésünkkel, mi is 30-40%-ról beszéltünk. De amikor erről a problémáról társalgunk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy itt a teljes termelői láncról szó van. Tehát az élelmiszer alapanyag előállítástól kezdve, ahol az üzemanyagárak is megjelennek a műtrágyában és sok minden másban, a béreken keresztül különösen, egészen a fogyasztói lánc végén álló vásárlóig tulajdonképpen minden szereplőt nagyon erőteljesen sújtja az infláció. Közgazdasági értelemben nyilván egy idő után a folyamat megfordul. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy ez mikor történik meg, és milyen szinten történik meg. Tehát mi azt gondoljuk, hogy itt erre muszáj az államnak odafigyelnie, és a meglévő eszközökkel törekedni a versenynek az élezésére, mert a verseny az egyetlen, ami megfordítja ezt a folyamatot, hát kivéve még egy közgazdasági szabályt, hogyha a fogyasztás csökken, akkor az versenyt élező, de hát a fogyasztás csökkenés az, az természetszerűleg nem biztos, hogy egy kellemes dolog egy társadalomnak. Ennek is ráadásul két szintje van. Van egy észszerűsítés a fogyasztásban, ami szerintem helyes, amikor az ember megválogatja, hogy mit vásárol, és mennyiért, és hol, és ezt el is fogyasztja. Az igazi baj akkor van, hogyha az infláció olyan szintű, hogy a fogyasztásnak úgy válik a kárára, hogy már nem tudja megvenni a gyereknek reggel a tejet, vagy a kenyeret a szülő, vagy a péksüteményt, mert már nincs elegendő jövedelme ahhoz, hogy ezt finanszírozza.
Említette az energiaárakat, itt többszöröződés volt az elmúlt időszakban, viszont az elmúlt pár hónapban hangsúlyozottan a tőzsdei ára a földgáznak nagyot esett, és most már ilyen 50-60 euró környékén mozog. Ugyanakkor az ember nem tudja, hogy vajon a cégek mennyire kötöttek éves szerződéseket, tehát lehet, hogy a korábbi hónapokban magas áron gyakorlatilag befixált magának mindenki hatalmas nagy költségeket, és kevesen döntöttek tőzsdei árazás mellett a szolgáltatójukkal. Szóval ön szerint ez az energiaár csökkenés, ami egyelőre legalábbis a földgáznál érhető tetten, ez adott esetben az élelmiszeripari cégek költségeit annyira visszalökheti, hogy akár ez magában is inflációfékező hatású lehet?
Hát itt sok kérdés hangzott el. Az egyik az, hogy szerintem ez a helyzet, ami kialakult az energiaára környékén, ez részben szabályozói hiba. Ugyanis olyan mértékben szabadpiaccá tette Brüsszel ezt az egészet, hogy tulajdonképpen egy pánikvásárlási rohamot indított be tavaly nyáron, és ez aztán végiggyűrűzött az egész gazdaságon, és még a mai napig is jelen van, hiszen a tározó kapacitások jó részét azzal az árfolyammal, vagy azzal az árral töltötték föl. Nyilvánvaló, hogy egy idő után ez a folyamat megfordul, de nagyon jelentős jövedelem átrendeződést generál egyúttal a teljes gazdaságban, a fogyasztótól kezdve, hangsúlyozom, a termelőig, és ez szerintem rendkívül káros. Tehát ez azt a korábbi rendet vagy rendszert, ami az energiakereskedelemben folyt, fenekestől felborgatta, és tulajdonképpen felelősségmentesen lehet extra profitot csinálni, és lehet hatalmas pénzeket veszteni. Ezt látjuk a mindennapok híreiben, és hát az emberek azért borsozik a háta attól, hogy valaki, amiért kevesebbet fogyaszt, többet kell esetleg fizessen a ködvérágon.
Mennyire lehet ön szerint az a következő időszakban jellemző, hogy magyar élelmiszeripari cégek is egyébként hatalmas nagy energia átalakítási lépéseket tesznek meg. A kormány ezt egyrészt egy programmal támogatja, másrészt nagyon úgy tűnik, hogy mintha ebben azért az élelmiszeripari feldolgozó cégek idehaza még mindig egy kicsit lemaradásban lennének a nyugati cégekhez képest.
Igen, hát Nyugat az energiatakarékos megoldásokban folyamatosan előrébb tartott, mint Magyarország. Egyrészt a termelés is náluk zajlott, tehát ezeknek a készülékeknek az előállítása is náluk történt, a kutatásfejlesztés is oda fókuszált elsődlegesen. A magyar cégek esetében azt tapasztaljuk, hogy az első pánik intézkedések után, amit ők végrehajtottak és léptek, elkezdtek idomulni a piaci folyamatokhoz, és elkezdték átalakítani a rendszereiket. Ez nagyon sok cég esetében látható. A kormány által bevezetett energiasegítséget, amit azok a cégek kapnak, ahol jelentősen megemelkedett az energiaár, azt a felméréseink szerint közel 1700 cég vette igénybe, és jelentkezett ennek a használatára. Tehát látszik, hogy a cégeknél ez egy nagyon erőteljesen a centrumban levő kérdés.
Ezeknek a, vagy ennek a hatása mikorra érződhet mondjuk úgy a fogyasztói árakban?
Hát erre nyilván nem lehet dátumot mondani, mert ez már részben most is érződik, hiszen aki ezt megtette, és aki ezt a folyamatot elindította, az most ennek haszonélvezője, és az már, hogy is mondjam, gyorsabban tudja visszatermelni azt a költséget, amiben a beruházásra került, hiszen most az árkülönbségből fakadó többlet haszon az nála marad. Aki ezt nem tette meg, az most még a veszteség ágon áll, és nyilván abban ösztönzött és abban érdekelt, hogy az átalakítást mielőbb megtegye. Ez természetesen kapacitás, eszközök, tehát gépek, berendezések kérdése, ahol egyébként meglehetősen csúsznak a határidők, és elég későn tudnak csak a megrendelésekre reagálni, és hát ezen kívül persze tőke kérdés, hogy kinek van elegendő pénze arra, hogy ezeket az átalakításokat megcsinálja.
Visszatérve még a végén így az eredeti témánkhoz, április 30 a jelenlegi hatályos határideje az árstoppoknak az élelmiszereknél. Meglepődne, hogyha ezt a kormány kiterjesztené és maradnának az árstoppok?
Én nem tartanám racionálisnak. Ugye az árstoppoknál azért ne felejtsük el, hogy amikor bevezetésre kerültek, akkor nagyjából az akkori árakhoz kerültek rögzítésre, és azok az árak most már sehol nincsenek, ahhoz képest lényegesen emelkedtek, mind a termelői oldalon, mind a költségágon a kereskedelemben. Következésképpen tovább növelné a trükközést, és szerintem nem érdekünk az, hogy egy olyan össznépi társasjátékot segítsünk, vagy biztassunk, aminek az a lényege, hogy mindenki trükközik valamilyen módon, a kereskedő azzal, hogy nem teszi ki a polcra, vagy ha kiteszi, akkor leesik az árcédula, a vevő azzal, hogy el kell menjen egy fogyasztóvédelmi hatósághoz. Szerintem ez nem helyes, itt lassacskán vissza célszerű térni a piaci folyamatoknak a területére, és szerintem ezt a kormány is nagyjából hasonlóan fogja látni. De hát április 30-ig ezen még tudunk vitatkozni. Az a lényeg, hogy érzékeltessük, hogy egy ársapka az soha nem lehet tartós egy gazdaságban, mert akkor az a gazdasági modell tartósan nem működik.
Parag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!